Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Műsorunk második részében kitekintünk, illetve kicsit vissza is tekintünk a hazai tőkepiacra. Itt van velünk a stúdióban Talós István, a Vimperium ZRT vezérigazgatója, egy tapasztalt magánbefektető egyben, aki immár 3 évtizede figyeli, nyomon követi a hazai tőkepiacot. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Köszönöm szépen a meghívást. 30 éve csöppentem bele a éppen a kortát alakuló, vagy megalakult tőzsde életébe. Az első befektetésem az ilyen Agrinpex részvény, meg utána jöttek a kárpótlási cserék, MOL részvény, illetve kínain, úgyhogy ezekhez szoros élmény kötött. Annál is inkább, hogy nagyon gyorsan lehetett nagyon sok pénzt keresni, és annak idején volt egy ilyen szakmai tapasztalatcserére való kiutazási lehetőség Franciaország, és azt lemondtam egyszerűen, mert mondtam, hogy nem lehet az, hogy 2-3 kárpótlási jegycsere is van nyáron, aztán 93-94-ben lehetett, és én azokon nem veszek részt, hogy mondom, sajnos nem fér bele. Úgyhogy hát volt is konfliktusom emiatt anyukámmal, tehát ez nonsense, amit én művelek, de elmagyaráztam, hogy higgyel, hogy ez jobb lesz. Egyébként még egy néhány évvel korábban már meg gimnázium alatt érdekeltek a befektetések. Ez a szuper inflációs időszak volt, 24-26%-os inflációval, tehát havi 2-2,5%-os kamatok voltak, és akkor jöttek a kárpótlási jegycserék, utána az OTC részvények, azok nem mindig kárpótlási jegycsere formájában kerültek a piacra, de nagyon nagy diszkonttal önkormányzatok, akik igazán nem értettek a befektetésekhez, és bármi áron megszabadultak a részvényektől. És azt lehetett látni, ezek ilyen nagyon olcsó részvények, csak ugye nem nagyon volt belőlük forgalom, illetve sokszor mi nem voltak nyereségesek, de hát volt egy terv nyilván, annál inkább a 95-ben történt meg a nagy energetikai privatizáció, hogy őket nyereségessé teszik. És sokszor ezek a befektetők, akik végül is különböző telekhányad ingatlanok miatt jutottak hozzá, többnyire önkormányzatok ezeket a részvényeket, bármi áron megszabadultak, és a költségvetési lyukokat próbálták betömködni ezzel. Ezek nagyon jó történetek voltak, meg voltak még a befektetési jegyek, ezek zárt végű befektetési jegyek voltak, tehát volt egy lejáratuk, és lehetett remekül hozamot számolni, hogy pillér befektetései voltak a kedvencem, relatíve likvid volt, és akkor láttuk, hogy naponta publikálták a Matöke, azaz a Magyar Tőkepiac című újságban, hogy mennyi nettó eszközérték egy adott befektetési alapnak, és akkor azt meg lehetett venni nyilván tőzsdén, diszkontált formában, mert sokszor ez jelentősen a nettó eszközérték alatt volt, és hát hittünk abban, hogy ki lesz fizetve, és ez így is történt, tehát és így magasabb hozamokat lehetett elérni. Ez még azt hiszem a kétszámegyű hozamok korszak volt egyébként is, tehát hogy az infláció is bár már csökkent, de hogy azért sokszor tízszerek fölötti volt.
Tőzsdekrahoknak a szele mennyire érintett meg? Ázsiai válság.
Igen, mexikói válság volt, orosz válság volt, igen, előtte volt, igen, ázsiai válság.
Eszembe, ugye a 97-es igen. Ázsiai válság, illetve 98-ban utána ugye az orosz
válság. Tehát a 94-ben még orosz. A tekila válság.
Ja, így van.
Ezek mennyire maradtak meg benned? Okoztak-e esetleg a portfólióban nem kívánatos mozgásokat?
Mindenféleképpen. A kockázatkezelést igazán learning by doing módszerrel tanulta meg mindenki a piacon. Itt például azt tanultam meg, hogy a határidős piac az egy elég életveszélyes piac, és az nem olyan jó dolog egy-két éjszakát nem aludni, hogy várjam, hogy felfele induljon el mondjuk a Bux Index, vagy éppen az adott deviza árfolyama. És igazán a szerencsém az volt, hogy persze nagyon nagy pofonokat kaptam én is, de hogy próbáltam egy korlátozott pozíciót felvenni, tehát főként nem határidővel foglalkoztam, ami jellemzően prompt részvényekkel vagy befektetési jegyekkel, amik, ahogy akkor mondtuk, nem kérnek enni, szemben a Bux pozícióval, meg határidős pozíciókkal, amelyek ugye állandóan tömködni kellett a lyukakat, és minden nap reggel 9-kor, akkor sokszor még készpénzben meg kellett vinni az adott broker céghez a letéti különbözetet, mert ugye nem jó irányba indultak el az árfolyamok. Tehát mondjuk long pozíción volt, Bux long pozíción volt mondjuk az orosz válság idején, akkor azt megtanultam, hogy hát az akkor nagyon rossz oldalán vagyok a lónak, és igazán kiszámoltam, hogy ez még egy-két napig bírom, és talán lezártam, hogyha ez kellett. Tehát voltak bukták, természetesen nagy pofonok. Ott állapítottam meg, hogy lehet, hogy nekem inkább hosszú távon a részvényekbe és a hozamokba kell fókuszálnom, és ilyen módon ez lett a ilyen stratégiai terület, és ilyen hosszú távú befektetésekben hiszek jellemzően.
Te a saját bőrödön tapasztaltad meg Warren Buffett maximját, hogy a három dolog, ami csődbe döntheti az embert, az a ladies, liquor and leverage.
Így van. Tehát és ez igen, tehát egyébként voltak kemény tragédiák, botrányok, voltak csődök, meg hát azért voltak halálesetek is ebben a történetben, akkor tájt, tehát öngyilkosság, stb. Tehát ilyenek is voltak. Igen, tehát ez pontosan így tanultuk meg. Tehát ezek eléggé kemény időszakok voltak ilyen szempontból.
Kimondod ezt a bűvös, hosszú távú befektetést, és azért mi természetesen küldetéstudatunknak érezzük, hogy egy picit próbáljunk egyfajta edukációt is nyújtani. Uh-huh. Tehát 3 évtizedes tapasztalattal mi az, mik azok a befektetések, amikről azt gondolod, hogy igazán működtek, vagy működnek, és akkor szépen lassan természetesen meg fogunk érkezni majd napjainkhoz is, és akkor kitérünk arra, hogy a jelenben mi az, amiben igazából bízol, milyen típusú befektetéseket keresel.
Hát van néhány szabály, amit igyekszem betartani, és betartatni magammal, néha nem egyszerű. Tehát az, hogy igazán én value investor vagyok, tehát a saját stílusom alapján azt gondolom, az unalmasabb, a nem a hype-ol típusú befektetéseket keresem. Miért? Azért, mert azt tapasztaltam, hogy amikor már az utcán vagy a befektető közönségben mindenki egy adott részvényről beszél, jó példa egyébként a Covid idején a Tesla. Tehát az összes barátom azt kérdezte, hogy minek foglalkozom én bármi mással, hát itt 600 vagy ugye most újjáron 300-400 dolláron itt Teslát kell venni, nem is kérdéses, és itt az egész világnak ezt kell venni, és teljesen fordítva ülnek az emberek, hogy ilyen béna bankpapírokkal, meg ilyen különböző energetikai cégekkel foglalkoznak, meg mérleget kell nézni, nem kell nézni, csak meg kell venni, mondták két laikus a barátom, és mondtam, hogy gyerekek, én megnéztem a különböző szorzószámokat, és így ebbe az épült be, hogy elképesztő bődületes növekedést várnak ettől a cégtől, és én azt tapasztaltam meg, hogyha ezek a nagy növekedések nem válnak valóra, tehát csak jó ábrán marad, akkor nagyon könnyen ki tud durrani a lufi. És ezek mondjuk ki 80%-as PI, a PI ugye az a ár és egyrészre jutó eredmény hányadosa, tehát én azt tapasztaltam, hogy inkább óvatosabban, és olyan típusú, ilyen belátható üzleti modellt keresek, ahol nincsen őrülten elárazva a részvény. Vannak ilyenek egyébként, én azt gondolom, hogy sokszor lehet 5-6-7-8-as PI-vel rendelkező cégeket talán a mai világban. Keresgélni kell, meg nézegetni kell a mérlegeket, ez a hard job, tehát ez a unalmas, kötelező munka része, tehát a közgyűlés azon az elég fárasztó nálam, mert az egy-egy cégnek ma már 150 oldal a mérlege, eredménykimutatása, éves üzleti jelentés, és el kell olvasni. És hát ez, igen, ez bele kell tenni ezt energiát.
Amellett, hogy olcsó cégeket keresel, feltételezem, hogy az értékcsapdákat viszont igyekszel elkerülni. Ugye ezek azok a cégek, amik örökre olcsók maradnak, vagy alapvetően fundamentálisan egy romló pályán vannak. Van erre valamilyen bevált módszered, hogy elválaszd egymástól az érték, tehát a value részvényeket a value trapektől, tehát az értékcsapdáktól?
Igen, azt gondolom, hogy ez örök dilemma, és hát nyilván néha mellé nyúl az ember, saját konkrét példámmal élve, tehát én egy évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy már eléggé olcsó az autóipar, mindenki borzalmas dolgokról beszél, és hát ilyen 3-as, 4-es PI-k mellett lehet csipegetni autóipari részvényeket. Hát ezért utólag, én azt gondolom, egy éves távlatban már elmondhatjuk, hogy ez egy value trap volt, mert az derült ki, hogy mindenki ugye profit warninggal érkezett, és profit csökkenésről adott számot, és hát ugye a PI-z elkezdett növekedni. Tehát ezek a klasszikus value trapek, tehát nincs rá garancia, de igazán az a lényeg, hogy az üzleti környezetet, az üzleti modellt kell nagyon korcsó alá venni. Ez nem olyan könnyű, mint ahogy elsőre hangzik. Mondjuk itt egy limitált pozícióról volt szó, tehát nem volt egy jelentős pozíció, de azt gondolom, hogy az autóipar eléggé viharos vizeken elvez általánosságban most, és hát lehet, hogy az a jó pont, amit mindenfajta remek befektető mondta, hogyha az első nagy ikonikus csőd megtörténik, és akkor lesz a legrosszabb a hangulat, amikor már mindenki összeomlástól tart, és akkor nyilván egy óriási esés van, és akkor kell bevásárolni. Úgyhogy én ezt korán vásároltam, tehát egy konkrét példa meghatározó európai autóipari gyártónak a részvénye.
Van egy csomó olyan soft szempont, amik nem mérhetőek matematikailag, amik szintén nagyon fontos szerepet játszanak egy vállalat működésében, sikerességében. Mik azok akár a menedzsmentre vonatkozó elvárások, akár a tulajdonosi struktúrával kapcsolatos megfontolások, amiket fontosnak tartasz és figyelsz, amikor egy befektetést eszközölsz?
Igen, tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos emiatt is eljárni a közgyűlésekre, hogy meg kell nézni magunknak a menedzsmentet, mennyire tartjuk hitelesnek. Ilyen mód javasolt is kérdéseket feltenni, mennyire professzionális választ ad a menedzsment. Tehát, hogy az ember kicsit mindig teszteli idézőjelben a menedzsmentet, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos a menedzsment hitelességnek kialakítása magamban, és hogy ha ez megtörténik, akkor utána jönnek ugye azok a dolgok, hogy nyilván az is fontos, hogy üzleti modellt mennyire látom biztosnak, tehát hogy Warren Buffettnek van a szép mondás, hogy mennyire van az üzleti modell körbe bástyázva, tehát mennyire hiszük azt, hogy válságálló egy üzleti modell, amit ezen kívül szoktam nézni, és igazán mindig el is várom, az, hogy a menedzsment egy hajóban nevezzen velem. Tehát én azt szeretem, hogyha a menedzsment jövedelmének nagyobb része azért a részvény oldalon történik. Nem mindenhol van ez így. Tehát valahol meghallgattatik az ilyen típusú kritika, és valahol pedig marad minden úgy, ahogy eddig volt. én preferálom befektetésem szempontjából azt, ahol ez megváltozik. Illetve arra is figyelek, hogyha mondjuk akár több részvényes szempontjából kritikaként hangzik el valami, akkor a menedzsment hogyan reagál arra. Tehát, hogy mondjuk egy példát cégnév nélkül. Tehát, hogyha jeleztük azt, hogy adott esetben mindig történnek apportok egy cégbe, amivel önmagában nincsen feltétlenül baj, csak az a gondunk, hogy állandó higítást érzékelünk a részvény árfolyamban. Tehát a cég az növekedési sztori, csak az volt a jellemző probléma, hogy itt mindig 10-20%-kal már több részvény van, hiszen fontos cégeket apportáltak ugye a növekedési fázis során a cégbe. És igazán az én kérdésem mindig az volt, hogy de mikor fejeződik be ez a típusú apportálás, ahol mindig ugye részvényen fizetett a cég, és erre kaptam egy exakt választ, hogy van egy növekedési fázis, és ez az adott év végén ez befejeződik, onnantól kezdve teljes egészében más típusú akvizíciók lesznek, és én ezt így értékeltem, hogy őszintén ezt így elmondták. Tehát nagyon fontos a menedzsment hozzáállása, hogy mennyire alakul ki bizalom a részvényesek és a menedzsment között.
Találkoztunk nemrég a Bét befektetői klubban is, ami kifejezetten egyébként egy magánbefektetőknek beharangozott rendezvény volt, és itt is bemutatkoztak különböző társaságok. Mennyire preferálod, mennyire van benned egy pozitív diszkrimináció a hazai, illetve régiós fókusz irányába? Mennyire osztod ezt a nézetet, hogy itt most kifejezetten jó beszállási lehetőségek vannak, hiszen az árazás, az értékeltség az olcsónak tűnik?
Igen, én azt gondolom, hogy Közép-Kelet-Európában, és ezen belül különösen Magyarországon óriási a részvényutálat. És itt fontos szabályokra kell rátérni, tehát a túlpozícionáltságot mindig kerülni kell, illetve oda kell figyelni, amikor egy adott eszközosztály, és most a részvényekre beszélek, nagyon nincsen reflektorfényben, nagyon utálják a befektetők. Volt ezen előadásról még egy nagyon ütős slide, ami abszolút kapcsolódik ehhez, hogy Magyarországon az összes befektetési alap eszközértékének 8%-a van részvényekben, ebből nagyon jelentős az európai, illetve Egyesült Államokbeli részvények aránya, és ebből 2% a magyar részvények aránya. Ez elképesztően kicsi arány, miközben ugye azt lehet látni, hogy a külföldi befektetők az elmúlt években nyilvánvalóan itt nem csak háború közeli helyzet, illetve talán a magyar kisebb voluntarista gazdaságpolitikai szerepet játszik, de hogy igazán kivonult a külföldi befektetők is jelentős rész Magyarországról, és ezzel párhuzamosan a hazai alapkezelők is nagyon óvatosak, és amikor ennyire utálnak egy eszközosztályt, ugye ez pont az ellenkezője ugye a túlpozicionáltságnak, akkor viszont érdemes odafigyelni. Én azt szoktam keresni, amikor nagyon valamilyen eszközt nem szeretnek a befektetők. Én azt gondolom, ez a helyzet most így kezd összeállni, és én nagyon optimista vagyok egyébként a jövő tekintetében. Ennek az oka, hogy egyrészt nagyon sokat növekedtek a magyar blue chipek, egyébként nem csak a magyar, hanem közép-európai blue chipek profitja az elmúlt években, és hát a szorzószámok olcsók lettek, tehát alacsonyak azok a PI, de EV per EBITDA mutató alapon is. Ezen kívül én azt látom, hogy ugye annyiban történelmi helyzet van, hogy MNB-nek volt egy olyan becslése, hogy hát a 25 első negyedévében, 24 végén ugye 3000 milliárd forint áramlik ki tőke meg kamatok formájában a magyar állampapírokból, és ebből 1000 milliárd kerül újra befektetésre állampapírba, 1000 milliárdot felél a lakosság, amire nagyon nagy szükség van a magyar költségvetésnek, mert ugye az ÁFA bevételt generál. Illetve a harmadik 1000 milliárd az ingatlan és egyéb befektetések. És én azt gondolom, hogy itt a részvényeknek sokkal jobb pozícióban kell lenniük, bár azt gondolom, hogy a magyar lakosságnak van egy néhány évtizedes ilyen becsípődése az ingatlanok kapcsán. Tehát, hogy az ingatlanokat szeretik, miközben a részvények nagyon olcsók, és sokkal nagyobb hozamot tudnak generálni. Számos példát lehet mondani, tehát Magyarországon nekem a kedvencem a Magyar Telekom, azt lehet látni, hogy szuper növekvő pályán van, profit pályán van, ennek több oka van, ugye egyrészt a jelentős beruházásokon túl van a cég, az elmúlt években befejezett jelentős beruházásokat, tehát hogy nincs szükség olyan típusú forrástartásra, ami a beruházásokat fedezi, ezen kívül ugye növekszik a profitja részben adóelengedések, részben pedig a bevételeknek az inflációhoz való kötése által, miközben a költségbázis az jellemző fix. Tehát, hogy ilyen idén azt nézegettem, hogy 150 forint, tehát 24-es év után 150 forint körüli eredményt várok a cégtől, amelyből 85 forint körüli osztalékkal számolok. Jövőre ez ilyen 15-20-szakat több. És van még egy csavar, ilyen kis aprósoros bejelentés volt a Deutsche Telekom, aki az anyavállalata a Magyar Telekomnak részéről, hogy igazán hát, hogy ők egyre inkább fókuszba helyeznék anyavállalatnak a részvényesének a preferálását osztalékfizetés formájában, meg részvény visszavásárlás formájában. Ugye itt a Magyar Telekomnál Magyarországon már részben osztalékot, részben részvényt vásárolnak vissza évek óta. Én azt gondolom, egyre fontosabb lesz az osztalék kifizetés itt Magyarországon, tehát lehet, hogy ez arány el fog tolódni. gyakorlatilag teljes, vagy majdnem teljesen osztalékot fog fizetni, és nem annyira marad meg ez a részvény visszavásárlási láb. De tudok ilyet mondani, ugye jól tudok mondani az OTP-ről, ahol azt lehet látni, hogy itt 20%-os eredményhozammal lehet vásárolni, tehát miközben az állampapírok kamata ugye leesik jövőre, ilyen 5-6% közüli hozamokat várnak az emberek. Itt 20 körül eredményhozamok vannak, és hát az OTP az elképesztő eredmény dinamikáról ad számot. Tehát 1000 milliárd forint az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kis túlzással, ha külpiacokon bármi történik, akkor ő teljes gázat tudja emelni, ugye a saját részvény visszavásárlást, az osztalékfizetést, ami most zajlik, egyébként jelenleg is vásárol vissza részvényt a cég, de ilyen módjával, viszont osztalékot meg alig fizetett, ahhoz képest, hogy mennyit tudott volna eszközölni idén májusban. Én azt gondolom, hogy egy jelentősen túltőkés tett cég, na ezeket szoktam én szeretni, amikor azt látom, hogy jelentős pénz van a cégben, illetve pénz termelődik. A Richternél azt látom, hogy szerintem hosszú évek után elindult abba a jó irányba, hogy Cariprazin, ami a fő terméke és védettsége lejár 28-ban, annak pótlásáról, hogy ők mondják a pipeline-ról számos intézkedést, akvizíciót eszközöltek, ami szerintem biztosítja a befektetőt arról, hogy ez 2028 után is egy jól működő, profitábilis cég lesz. Talán a MOL, amit abból szemben emelnék ki, hogy ez a cég van legnagyobb nyomás alatt, ugye EU-s szabályozói, szankciók, zöldítési szabályozás, illetve a magyar államnak ugye a jelentős adóelvonásai miatt ugye ő a legnagyobb nyomás alatt van, ez látszik is a szorzószámain. A MOL egyébként 2,5-es EV per EBITDA szorzón folog, vagy talán maximum 3-as, és hát ilyen 5-ös PI körüli számon, ami azt jelenti, hogy a MOL-t nagyjából osztalék alapon árazzák. Én arra számítok, hogy jövőre 250 forint osztalék lesz részvényenként, tehát lehet látni, ez is veri azért az állampapírhozamot.
Gondolom, hogy azzal azért nagyon sokan tisztában vannak, vagy tisztában kellene, hogy legyenek, hogy hosszú távon, ahogy te is kiemelted, a saját tapasztalataid is igazolják, maga a részvény befektetés, egy jól diverzifikált részvény portfólió messze jobban tud teljesíteni, akár az ingatlan piacnál, akár az állampapíroknál. Tehát aki türelmes, az hosszú távon egy szép hozamra tud szert tenni. Ezt ráadásul bizonyos konstrukciók is támogatják, ugye itt van nekünk ez az 5 éves TBS-ünk is, hogyha valaki azon tartja ugye a megtakarítását egy ilyen számlán, akkor még ugye a nyerességadó által is mentesül. Tehát ez például a szabályozói oldalról kifejezetten jó. De lehetnének esetleg még olyan szabályozói eszközök, amik akár az alapkezelői piacot, a vagyonkezelőket és áttételesen a lakosságot próbálnák pozitív diszkriminációval terelni a hazai részvénypiac irányába, tehát érzel-e itt esetleg valamilyen szabályozói lehetőséget, ami rá tud segíteni erre a pénzügyi edukációra.
A Budapest értéktőzsde tesz olyan lépéseket, amik ebbe az értelemben szükséges, de nem elegendő lépések. Tehát kínálati oldalra kerüljenek magyar cégek, sikeres cégek, és lehetőség szerint nőjenek fel standard vagy jegyzett A kategóriába. Ez egy jó intézkedés, de ez önmagában szerintem még nem elégséges, és valóban nagyon hiányzik az állami ösztönzés egyébként a keresleti, a lakosság keresleti oldalára. Én azt látom, hogy azáltal, hogy mondjuk néhány évvel ezelőtt eltörölték ugye az állampapírok után a forrásadót, gyakorlatilag ezzel az állampapírokat pozícionálták. Értem én ennek a hátterét, ami ugye azzal függ össze, hogy ott gyorsan kellett jelentős forrást bevonni a lakosságtól, de hát ez nyilván ez esetett jót, ugye, hogy nagyon magas alternatív hozam volt, hát 13% fölötti hozam esetén azért nem volt kérdéses, hogy a lakosság mibe fektet, illetve én azt gondolom, hogy nagyon fájó, ugye, amit a magányugdíj pénztárakat le kellett építeni, aztán az nagyon fog hiányozni ez a típusú forrás, úgyhogy ezért is vannak ilyen nagyon jó vételi lehetőségek a részvénypiacon, de azt gondolom, hogy indirekt módon rá lesz kényszerítve a lakosság, és azok az alapkezelők, akik ugye a lakosság vagyonát kezelik, hogy vegyenek sokkal több részvényt, akár magyar részvényt is, mert egyszerűen nehéz lesz megindokolni, hogy egy sokkal alacsobb befektetésben, legyen szó ingatlanokról, a többi teszik a forrásokat, ahelyett, hogy mondjuk 20%-os eredményhozammal választanák valamilyen blue chipet. Tehát én azt gondolom, hogy rá lesz valahogy kényszerítve a lakosság, de ennél több is el kellene szerintem. Most nagyon el vagyunk szakadva egy hosszú távú trendtől, a magyar tőzsde különösen.
Köszönjük ezt a tőkepiaci kitekintőt. Mai adásunkban ennyi fért, de folytatni fogjuk ezt a beszélgetést Talós Istvánnal, a Vimperium ZRT vezérigazgatójával. Nagyon köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba.
Köszönöm szépen én is.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét mindenkinek.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.